Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén, helyünket elfoglalva és végig a helyünkön maradva, énekeljük a 66. Zsoltárunk első versét. 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Kedves testvérek, énekszóval dicsérjük továbbra is a mi Urunkat, énekelve a 392. dicséretünknek mind az öt versét. 392. dicséretünk első verse így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Urunk, csodálatos a Te kegyelmed és irgalmad, amely hordoz bennünket. Csodálatos megtapasztalnunk azt, hogy nap mint nap megújul a Te kegyelmed rajtunk. Csodálatos dolog az, hogy nem csak a testünket táplálod, hanem újra és újra lelki táplálékot is adsz a mi számunkra. Ezért készítesz alkalmakat, amikor találkozhatunk veled, és találkozhatunk egymással is. Köszönjük ezt a mai vasárnapot is. Köszönjük, hogy veled kezdhetjük ezt a hetet is. És áldunk téged, hogy elkészítetted a te üzenetedet a mi számunkra. Kérünk, hogy nyitogasd a szívünket, nyitogasd az értelmünket, hogy ne csak hallgatói legyünk a te ígédnek, hanem készek legyünk azt teljesen és igazán befogadni, és cselekedni is akkor és úgy, amikor azt te lehetővé teszed. Édesatyánk, te tanítottál bennünket arra is, hogy együtt örvendezzünk az örülőkkel, és együtt sírjunk a sírókkal. Így viszik eléd gyászoló testvéreinknek a fájdalmát. Te látod az ő összetört szívüket, életüket, és te tudod a gyógyírt is megadni a számukra. Kérünk, mutass arra a húsvéti nyitott sírra, és adj számukra élő hitet és élő reménységet a feltámadott Úr Jézus Krisztusban. Szentlélek Isten, téged hívunk, jöjj közénk, te áld meg a te ígédet, hogy ne térjen vissza dolga végezetlenül, és te áld meg a mi Isten tiszteletünket is. Krisztusért, a mi Urunkért, hallgass meg minket. Amen. Istennek az a szent igéje, melyet szent lelkének segítségül hívásával előttetek hirdetni is kívánok, írva található a Máté írása szerint való szent evangélium 8. fejezetének 25. versében így. És az ő tanítványai hozzámenvén felkölték őt mondván, Uram, ments meg minket, mert elveszünk. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, amióta erről az igéről prédikálnak, azaz csaknem 2000 esztendeje, mindig és kizárólagosan az egyházra vonatkoztatják. A viharos tenger körülöttünk a világ, maga a hajó az egyház, és mi vagyunk ennek a hajónak keresztjén tagjai, utasai. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a sorrend. Nevezetesen az, hogy először ugyanis Jézus ment be a hajóba, és csak utána követték őt a tanítványok, és nem fordítva. Nagyon nagy igazságot fejez ez ki, ugyanis azt, hogy az egyház nem a mi vállalkozásunk. Ha az lenne, ha miénk lenne, akkor én úgy gondolom, hogy már réges-régen megszűnt volna. Talán már az első században. Elég, ha utalok a testvéreknek arra, hogy Pál apostol leveleiben, különösképpen a korintusi levélben beszél már azokról a nagy gondokról, problémákról, amelyek a születő egyháznak az útjába álltak. Ugyanis nem ott van az egyház, ahol mi gondoljuk, mi tervezzük, vagy mi elképzeljük, hanem ahol ő tesz, azaz Jézus tesz érte valamit, ahol ő hív magához. Egyedül ugyanis övé a dicsőség, és övé az erő. Az egyház úgy jön létre, hogy mi lehetünk ott, ahol ő van, ahol ő beszél, ahol ő cselekszik. Mi követjük őt, és engedjük, hogy rajtunk keresztül az ő akarata érvényesüljön. És testvérek, ez nem csak az egyház nagy összefüggésében van így, hanem ugyanígy van az egyéni keresztjén életünkbe is. Ez az egyéni saját keresztjén életünknek is az alapvető szabálya. Nagyon plasztikus a kép, ami az egyházat, illetve a hajó képét jelenti. A hajó ugyanis folyamatosan mozgásban van, miután a kikötőjét elhagyta. Változik a víz, a tenger, változik az időjárás, és újra változnak a hajónak az utasai is. Testvérek, pont ilyen az egyháznak a története is. Azaz, mert mindenütt jelen lehet az egyház, kész mindenhova bemenni, és ugyanakkor kijönni is. Egyszer valaki azt mondta, olyan az egyház, mintha Jézus vándor iskolája lenne, mert benne a tanítványok sokkal jobban tudnak tanítani, mint egy állandó épülettel rendelkező kollégiumban. Miért van ez így? Testvérek, azért, mert az egyház úton van. Így is mondhatom, hogy hazafelé tart. Azt olvassuk a zsidókhoz írott levélben, hogy nincsen itt nékünk maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Azt is olvastuk, hogy a tengeren vihar törhet ki, akkor és ott a genezáreti tavon is. És azt látjuk, hogy körülöttünk a világban is folyamatosan viharok vannak. Itt nálunk Magyarországon is, de szerte a világon mindenütt. Az egyház olyan világban él, testvérek, ami veszélyes. Van persze vihar, ami tőlünk távol van, de bizony sokszor előfordul, hogy ezek a viharok bennünket vesznek körül. Egyszerre csak ott találjuk magunkat a vihar közepében, és azt érzékeljük, hogy teljesen ki vagyunk neki szolgáltatva. Körülvesz a maga félelmetes erejével, és átéljük, hogy milyen porszemek vagyunk, mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, minden technikai csodánk ellenére is. Mi az egyház körül tomboló viharoknak az oka? Röviden talán annyi, azért, mert az ember mindig bálványokat akar imádni Isten helyett. Régen az aranybórjú volt, most pedig a pénz és a hatalom, ami révén a mai ember, a globalizált ember azt hiszi, hogy mindent elérhet, mindent megvásárolhat. Nem azért lett a világ olyan, amilyen? Mert ilyen viharokat élünk át. Viharos a tenger. Nem azért élünk olyan világban, ahol a biztonság gyakorlatilag egyenlő a nullával. Ma egyetlen szótól retteg Amerika és Európa. Ez a terrorizmus. Bármi, bárhol, bárkivel megtörténhet. Szörnyű viharok között élünk. És a hajót a tengerről nem lehet levenni. Azt olvassuk, hogy a hajót elborították a hullámok. A helyzet feszült lett, és egyre veszedelmesebb. Ilyen és ehhez hasonló világban él ma az egyház, benne a miénk is. De jó lenne, mennyire kívánjuk, hogy ez nem így lehetne, hanem másképp, de nem így van. A világ összes hazugsága, káromlása, gyalászkodása az egyházat is éri. Úgy, ahogy a hajót is elérték ott és akkor a hullámok. A világ minden nyomorúsága egyúttal az egyház nyomorúsága is. De testvérek, nem csak az egyházon kívül van vihar, hanem az egyházon belül is. Mert a Krisztus egyháza is hús-vér emberekből áll, és ezek bűne vajon nem látható az egyházon belül is? A legnagyobb nyomorúság az egyháznak, én úgy látom, amikor meg akar felelni a körülötte forrongó világnak. Ez az oka annak, hogy miközben az egyház a világban él, sokszor és sokféleképpen akar megfelelni a világnak. Sokszor az egyház úgy tekint a világra, mint tükörre, amibe önmagát kívánja megmérni és megnézni. Miért? Éppen azért Isten az ítéletet az egyházon kezdi el. Amit az ember követett el, azt az egyházon bünteti meg. Sokszor az egyház szétesése, sokszori tehetetlensége, az üldözések, Isten nyilvánvaló büntetés az egyházon. Jézus Krisztust, a mi Urunkat, vajon nem az egyház, a hivatalos egyház küldte a keresztre, és nem a világ? Jézus aludt a hajóban. A hívő életünket legjobban éppen az gyötri meg, ha úgy érezzük, érzékeljük, hogy Jézus nem törődik a mi viharainkkal. Nem az a legnagyobb kísértése az egyháznak, hogy a létszáma fogyatkozik. Még csak nem is az, hogy az egyház súlyosan vétkezik, hanem az, amikor úgy érzi, hogy Isten nem törődik vele. Van egy megrendítő zsoltár, ahol a zsoltárírót hitetlen emberek vették körül, és azt kérdezték: nem hagyott el téged a te Istened? A zsoltáros pedig így válaszolt: könyhullatás volt a kenyerem, amikor azt mondták nékem minden napon, hol van a te Istened? Amikor úgy látszik, hogy Jézus Krisztus alszik, megindulnak a tanítványok. Amikor az őskeresztjén egyház életében azt olvassuk, hogy az egyház mártírjai az arénákba mentek oroszlánok elé, és úgy pusztultak el, voltak olyanok is, sok-sok ezren, akiknek a hite megrendült. És úgy gondolták, hogy nem itt az ideje elhagyni a süllyedő hajót. Nem úgy érezték ők is, hogy Jézus alszik? Babits Mihálynak van egy megrendítő verse, az a címe, hogy Fortissimo. Az első világháború vérzivataros idején írta, akkor, amikor a csatatereken százezrek és százezrek estek el, és ezrek tértek haza sebesülten. Az én atyai nagyapám is onnan jött haza sebesülten a frontról. Babits ezt írja: haragszik, vagy alszik az Isten? Kikölti fel őt, emberek? Tagadjuk őt, hogy felébredjen? Cibáljuk őt, és verjük szókkal? Így is lehet az alvó Istent, az alvó Jézust látni. A tanítványok nem így kételkedtek. Úgy kételkedtek, hogy oda mentek Jézushoz, és fölköltötték őt. Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Ők jobban cselekedtek, mint a költő. Mert nem a kételkedés a legnagyobb veszély számunkra, hanem ha megmarad ez emberi szinten, és nem visszük oda Isten elé. Ezek a tanítványok egyet felejtettek el, hogy a hajó nem süllyed el, mert Jézus benne van. Sok minden történhet az egyházzal, talán még katakombákba is szorul ismét, de egy nem történhet meg vele, hogy elvesszék, mert élő ura van, Jézus Krisztus. És még egyet felejtettek el ezek a tanítványok, hogy sokszor Krisztus úgy próbálja meg az övéit, hogy vannak olyan időszakok az életükbe, amikor azt érzékelik, hogy tehetetlenek. Tehetetlenek azért, mert Isten nem szól, mert Isten nem válaszol úgy, ahogy ők szeretnék. Sokszor előfordul ilyen a mi életünkben is. Isten tehetetlennek látjuk, de nem az, csak próbál bennünket. A Golgotai hegy alatt Jézus emberileg a legnagyobb tehetetlenséget mutatta, pedig testvérek, akkor történt a legnagyobb győzelem. Jézus nem aludt a hajóban, hanem meghalt értünk, érted és értem, hogy örök életünk legyen. Ott ő mondta az atyának azt, amit a tanítványok mondanak itt, én Istenem, miért hagytál el engemet? Testvérek, olykor-olykor van szélcsend az egyház utazásában, de nem ez a jellemző. A vihar az alapszabály. Másrészt nekünk nem a Genezáreti tónak a túlsó partjára kell elérkeznünk, hanem az örök életre. A mi életünk végéig a hajózás a mi részünk. Kivétel nélkül, és amikor megérkezünk, mit mond az írás? Azt olvassuk a Jelenések könyve 7. fejezetében. Kik ezek, és honnan jöttek? Ezek azok, akik fehér ruhába vannak öltözve, és mondák. Ezek, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták ruháikat a bárány vérében. Nem éheznek többé, és nem szomjuhoznak többé, mert a bárány az a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl az istenöző szemeikről minden könnyet. Így érkezünk vele meg a túlsó partra. Adja Isten, hogy mindnyájan ott lehessünk. Amen. Urunk, édesatyánk, köszönjük a te igédet, és köszönjük azt a biztonságot, amelyet melletted érezhetünk. Látjuk, tapasztaljuk mindazokat a viharokat, amelyek körülvesznek bennünket a világban is, és azokat a viharokat is érzékeljük, amelyek bennünk vannak, amelyek sokszor lehúznak, összetörnek bennünket, de azt is tudjuk, hogy te ott vagy a hajóban, ott vagy velünk. Köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk minden gondunkban, minden nehézségünkben. És köszönjük, hogy a mi utazásunknak a vége az örök élet, a túlsó part, ott te nálad. Engedd, hogy így tudjunk életünk minden napján beléd kapaszkodni, és így tudjunk megérkezni közösen együtt hozzád. Amen. Mondjuk el együtt közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk éteztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem néktek az adakozást, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdettem mindenek előtt a Reformátusok lapját, és fölhívom a testvérek figyelmét az iratterjesztés szolgálatára. Hirdetjük a testvéreknek, hogy szeptember 8-án szombatra kis munkával egybekötött kirándulást szervezünk, egyelőre a körülmények miatt csak férfiak számára. Az utazás megszervezéséhez kérjük a férfi testvéreket, hogy az irodában jelezzék részvételi szándékukat, és azt, hogy autóval vagy autó nélkül tudnak jönni. És megszomorodott szívvel jelentjük, hogy az elmúlt héten kísértük el a Minden Élők útján Bábás Piroska 69 esztendős asszonytestvérünket, a megszomorodott családnak ezúton is kérjük Isten vigasztalását. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minden időben mi velünk. Amen. Kedves testvérek, záró énekül énekeljük el a 196. dicséretünknek az első és a 7. utolsó versét.